a politikai gondolkodás nem feltétlenül van értékeit tekintve teljes lefedettséggel a szavazótábor gondolkodásával, de úgy tűnik, hogy nem is most ez a célfüggvény, hogy, hogy olyan jelölt mögé álljanak be a szavazók, akikkel teljes mértékű azonosulás.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Március 15-éről fogunk beszélgetni, Orbán Viktor és Magyar Péter is beszédet tartott. Orbán Viktor a Nemzeti Múzeum lépcsőjén mondta el a beszédét, és az egyik legérdekesebb kijelentése az volt, hogy a mai ünnepi összesereglés után jön a húsvéti nagytakarítás, átteleltek a poloskák, felszámoljuk a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket és politikai aktivistákat, felszámoljuk az egész árnyék hadsereget, és azt is hozzátette, hogy rajtuk a skarlátbetű sorsuk szégyen és megvetés, ha van igazság, már pedig van, a pokolban külön bugyor várja őket, egész konkrétan így fogalmazott Orbán Viktor, és egy másik idézet, vagy bejelentés, ez pedig Magyar Pétertől, aki bejelentette, hogy megszervezik a valaha volt legnagyobb közös megmozdulást, a Nemzet Hangja nevű népszavazást, amelyben minden 16 év feletti magyar elmondhatja, hogy milyen országot szeretne Orbán rendszer után, és ez is 12 pontot, vagy illetve 12, pont, 12 plusz 1 pontot tartalmaz. Szóval ebből a keretből gondolkozunk. Böcskei Balázsal, az IDEA intézet stratégiai igazgatójával köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a hallgatókat, nézőket.
Mindenképpen a poloskával kezdjük ezzel az idézettel, mert ez láthatóan most, mint hogy egy picit jobban kiverte volna a biztosítékot talán, de kérdezem, hogy így van-e, és ha így van, akkor pedig az, hogy miért, mert hogy Orbán Viktor korábban is mondott azért súlyos dolgokat, meg erős mondatokat, kijelentéseket, és úgy tűnik, de kérdezem, hogy ez most tényleg jobban kiverte a biztosítékot, vagy egyszerűen másképp érzékeljük?
Túl azon, hogy benne vagyunk abban a értelmezésben, hogy itt tulajdonképpen mit is mondott ő, szerintem viszonylag egyértelmű, hogy kikre gondolt, milyen politikai eszközöket és stratégiát fogalmazott meg a sorok között velük kapcsolatban.
Ez a politikai nagytakarítás, vagy húsvéti nagytakarítás?
Igen, és nyilván ezt jogszabályok fogják követni, nyilván ezt ilyen sajátos tényfeltárás fogja követni, nyilván ezt ilyen sajátos inszinuálási logika fogja követni, és ahogy említetted is, azért ez a ellenfél, vagy helyesebben az ő értelmezésben, ahogy ő tekintre ellenség megnevezés, ez nem előzmény nélküli. Tehát úgy retorikai értelemben és politikai történetmesélés szempontjából sem egy katartikus, aki figyeli mondjuk a jobb oldalhoz kötődő think tankeknek, háttérintézeteknek a különböző anyagait, nagyon szisztematikusan ez elő van készítve, évekre visszamenőlegesen, hogy mit kell kezdeni a számukra kritikus vagy ellenséges, ahogy ugye politikailag ők fogalmaznak, szuverenitást kockáztató vagy sértő szervezetekkel. De vissza a poloskázásra, mert a szónak ugye a jellege az az, hogy ugye dehumanizáló kifejezés, és ekként is értelmezik a közösségi médiába, szerintem okkal, hiszen amikor valakire állati mi voltjára fokozunk le politikai ellenfeleket, másként gondolkodás, egyet nem értés, politikai célfüggvény különbözősége okán, az kétség kívül a politikai nyelvtől a kritikus, tehát abban az értelemben, hogy nem kell egyet érteni kérdésekben, de hogy a másik morális, emberi és a kapcsolódó integritását mindig tisztbe tartva kell fogalmazni. Na most a poloska, ugye, az túlmegy ezen. A kérdés az csak az, hogy mennyiben új ez a nyelv.
Igen, akkor ez most egy új nyelv tulajdonképpen.
Én egy picit annyit csináltam tegnap a poloskázás után, hogy beírtam a náci beszéd és Orbán Viktort a Google-be, és hagytam, hogy dolgozzon a kereső. Vajon hányszor hallottam ezt már különböző kontextusokban Orbán Viktor kapcsán? És ezzel nem azt szeretném mondani, hogy ezzel relativizálnám a mondatnak a jelentőségét, sőt azt gondolom, hogy normalizáljuk ezt a dolgot, csak az, hogy látunk-e úgy a beszélő, mind a ráadott reakcióban valami katartikusságot, és nyilvánvalóan most nem fogom felsorolni, hogy hány példát tudtam 2009-től, csak addig néztem vissza az elmúlt 6 évet, hány ellenzéki sajtóközleményt, Gyurcsány Ferenc posztot, Szabó Tímea posztot és társait láttam ezen, az Vadai Ágnes posztot láttam ebben az ügyben. Még egyszer mondom, a dehumanizálás és a másik morális és emberi, az ugye az emberihez tartozik, integritásának sértése és ignorálása, az minden tekintetben beszédtémát kell, hogy képezze. Hogy azonban ez katartikusan hat-e a politikai folyamatokra, vagy valami új értelmezési tartalán születik meg, ebben vannak kétségeim. Magyar Péter a beszédében nem hozta szóba ezt a problematikát. Hozzáteszem, a kampány irodalomban azt szokás mondani, hogy csak akkor változtasson valaki élesen stratégiát, akár egy beszéd erejéig, akár generális értelemben, hogyha az a politikai történés, az ránézve kockázatos, tehát hogy hangot kíván, reakciót kíván, vagy általában is indokolt, hogy a stratégián változtass. Máskülönben menj azon az úton, amin jársz. Magyar Péter megy azon az úton, amin jár. Úgy tűnik, hogy ezt a mondatot ő nem tekinti olyannak, ami miatt neki stratégiát kell, akár nyelvileg, akár szolidaritás értelemben, hiszen ugye az ő beszédéből látványosan hiányzott a sajtószabadságnak a napján a sajtóval való szolidaritásnak a megfogalmazása. Üvöltő hiány volt ebben a beszédben, ezen alapon, amikor minden független szerkesztőség állásfoglalást tett közzé ezen a dolgokban. És amikor megszólalt, akkor is csak azt mondta, hogy egy újabb mélypont a miniszterelnök beszédében. De amikor mi a dehumanizálásról beszélünk, akkor egy nagyon erőteljes normatív állásfoglalást teszünk. Amikor a mélypontról fogalmaz valaki, akkor stílusbeli probléma van csak.
Egyébként ebből a szempontból, ha már, hogy ki mit tett közzé, mindenkinek volt most pontja, 12 pontja. És Orbán Viktor is közzé tette a maga 12 pontját. Egyébként előbb a beszéde előtt már megjelent a Facebook oldalán, és hát tulajdonképpen újra fogalmazta a 48-as forradalomnak a 12 pontját, tele volt aktuálpolitikai üzenetekkel, és semmiképpen nem külpolitikai irányba szeretnék elmenni ez ügybe, de oda tette szokás szerint, azt most már szokás szerint, mert nem először fordult elő, sem úgy unió, de Ukrajna nélkül. És sokan kiemelték, hogy még a beszéd előtt tulajdonképpen ezt közzétette. Mi lehetett ezzel a cél, vagy ezzel mit szeretett volna hangsúlyozni, mert ennek azért az ez is elég erős.
A magyar álláspontnak, legalábbis a kormányfő által és a kormány által képviselt magyar álláspontnak az egyértelműségét. Ugye azt jól látjuk, hogy a Európai Uniós agenda miatt ez a kérdés, hogy Ukrajnával mi a teendő, ez napirenden marad. Azt is jól érzékeli Orbán Viktor, itt a jól, azt nem egy ilyen, megint csak nem egy, most nem egy normatív értelemben használom, hanem leíró jelleggel, hogy a magyar társadalom ebben megosztott ebben a kérdésben, sőt leginkább nem, hogy megosztott, hanem inkább a kormánykompatibilis állásponton van, és egyébként az európai társadalom egy nem jelentéktelen része. Azt is érzékelhetik, hogy Magyar Péter szavazótáborának Ukrajna melletti szolidaritása, kiállása, markáns szembehelyezkedés ezzel az egyensúlypolitikával, kelet és nyugat, és akkor kiegyezés, és akkor konnektivitás, a Magyar Péter szavazótábora normatív értelemben sokkal erőteljesebben ezzel szembe megy, tehát antitézise Orbán Viktornak. És azt is jól érzékeli talán Orbán Viktor, hogy viszont Magyar Péter ennek nem feltétlenül az antitézise. Ugyanis csak így visszaemlékeztetnék, hogy mennyire ez a téma be tud jönni máshóban, ez pedig az úgynevezett az EP szavazás, ami volt a napokban, ahol ugye két fontos pont volt, az egyik a közös védelmi politika, erről való állásfoglalás, a másik pedig Ukrajna további támogatása pénzügyi és katonai értelemben, és a magyar kormány elítélése. És Magyar Péter, illetve a frakciója nem szavazott ezekben a kérdésekben. Tehát ez egy nagyon sajátos helyzet, hogy Magyar Péter is megkérdezi erről a híveit. Maguk a hívek számon kérik Orbán Viktort, mert együtt működik Putyinnal, de támogatnak egy olyan politikát, amely maga egyébként relativizálja ezt a problémát, hiszen ugye nem szavazni, tehát az ukrán kérdésben nem állást foglalni, az itt és most egy vagy-vagy kérdésnél, finoman szóval is, de nem Európai Unió kompatibilis válasz.
Egyébként Orbán Viktornak a beszédét milyennek találtad, úgy gesztusilag, mozgásilag, persze nyilván a tartalom, meg beszélünk majd erről. Azért kérdezem ezt, mert amikor az évértékelő volt, akkor az elemzők azt mondták, hogy úgy tűnt, mintha újra belpolitikában részt venne, aktivizálta magát, ugye poénokat mondott, nevetett a saját viccein akkor. Most nyilván ez egy ünnepi helyzet, egy ünnepi alkalom volt, de milyennek találtad, hogy tényleg ennyire visszatért a belpolitikába, Orbán Viktor?
Nagyon jó volt a referenciának az évértékelő, különösen, hogyha az előző évi évértékelőssel visszanézzük, akkor egy nagyon dinamikus beszélőt láttunk. És most úgy fogalmazott az első sorában, hogy minden ünnep az egy szakrális pillanat. Hát ezt a szakrális pillanatot én azért azt nem láttam, hiszen az egy emelkedettséget, az egy integratív erőt képezett volna. De melyik Orbán Viktor láttuk? Azt az Orbán Viktor láttuk, aki a harcos. Akire itt és most az ő táborának lélektani értelemben szüksége van. Van egy vezető, aki megküzd, aki már megküzdött, és most újra megküzd. Ugye ezt mondja, hogy négyszer nyertünk, már négyszer jöttek, újra és újra legyőzzük. Tehát ma, amikor tudjuk, hogy a kormányzó pártnak a szavazótáborában, vagy helyesebben a potenciális szavazótáborában van egy elbizonytalanodás a Fideszt illetően, tehát akik már kétszer-háromszor szavaztak a Fideszre, most még egyelőre nem döntötték el, hogy újra oda fognak szavazni, kell a harcos miniszterelnök, és kell azoknak a szavazóknak, akik ugye tapasztalják a közhangulatot az országban, tapasztalják akár közösségi médiás jelentőségben, vagy a saját településeken, hogy van egyfajta nyitottság Magyar Péter hirdette politikai folyamatokra, és itt az, hogy az aktivisták majd lázba jöjjenek, hogy egy év múlva mindenki már ilyenkor egy év múlva már a vége felé vagyunk a folyamatoknak, tehát hogy tűzbe jöjjenek az aktivisták a plakátragasztástól, a szervezési munkánat, ahhoz ma a harcos miniszterelnököt kell nekik látniuk, és ezt látták tegnap, ami valakinek harcos, valakinek egy ellenséges.
Igen, és akkor hadd kapcsoljak már át Magyar Péterre ugyanebből a szempontból, hogy őt milyennek láttad a korábbi, akár a korábbi megjelenéshez képest, mert milyen, mondom, a tartalom is beszélünk, mert itt sokan felvetették, hogy Magyar Péter folytatta, ugye, hogy próbálja a Fidesz szavazókat, és tulajdonképpen célirányosan ígéreteket megfogalmazni a különböző társadalmi csoportoknak. De milyen volt most Magyar Péter? Milyennek láttad? Akár a megjelenést, a formát? Milyen volt?
Akkor az ígéretekre megérsz, akkor a célcsoportok kérésére akkor térjünk vissza. Én csak akkor a külcsínnel foglalkozok, amennyire én ezt meg tudom ítélni politikai értelemben, és engedd meg, hogy idehozom a napokban publikált videóklipjüket. Ugye
mármint a dalt, amit énekeltem.
Igen, dal és videóklip, ugye, és mozgósítási politikai dallamok. Hogy mind annak a képi világa, nyelvi világa, szimbólumrendszere, mind Magyar Péternek a, és most tartalmiban nem megyünk bele, de a beszédjének azok az elemei, amik érezzük, hogy piros, fehér, zöld, illetve szimbolikájában és az öltözete a színpadon. Egyrészről szokatlan egy kifejezetten baloldali, liberális, orientáltságú, anti-orbánista szavazói közegben. Ez nem azt jelenti, hogy Magyar Péter szavazói baloldaliak és liberálisok lennének, de kétségkívül új politikai vezető van az Andrássy útnak a végén. Tehát láttunk már nagy tüntetéseket, elfelejtettük, hogy a Milla tüntetések elértek a Blaha Lujza tér végéig is adott esetben, de látható, hogy szimbolikájában, meg az értékeiket tekintve más vezetők reprezentálták magukat. Magyar Péter abban a tekintetben autentikus, tehát hogy lehet, hogy sokan nem veszik észre, mert ugye az anti-orbánizmus felhője az azért az elfedi az égnek cizelláltságát, de hogy itt egy jobboldali beszélőt látunk, aki ezt a jobboldaliságot felvállalja nyelvi, szimbolikus értelemben
ez
is.
Ez most más volt, mint korábban? Ilyen értelemben Magyar Péter?
A többi ellenzéki vezetőkhöz mindenképpen.
Hát de nem, hanem a korábbi Magyar Péterhez képest. Most szerintem jobban felvállalta, vagy ugyanaz folytatunk korábban?
Szerintem ez egyre kontúrosabb lesz, inkább én azt mondom. Tehát egyébként sok tekintetben az ígéretek, de mi mindig nem megyek el a tartalma felé. Az eddigi EP szavazás, amit az előbb tárgyaltunk, az is egy magyar jobb oldal kompatibilis álláspont, legalábbis 2010-et követően, és most nyelvi, szimbolikus, képi értelemben is a jelölt nem árulja azt, hogy ő nem jobboldali lenne, és nem a Kémper interpretálja nekem, azokat az értékeket tartja fontosnak. Annyira erősen visszajön a történelem a beszédében, amire mondhatjuk, hogy hogy ne mondjunk rá semmit. Minden politikus a történelmből magyarázza a saját legitimitását, ez így rendben is van, de annyira erősen, hogy az egy szokatlannak hat bizonyos értelemben, hogy valaki saját történetét ennyire a nemzet történetébe integrálja. Tehát nem a társadalom az ő központja az elbeszélésének, hanem a nemzet. És ilyen értelemben szerintem egyre inkább látjuk azt, hogy mi az ő politikai gondolkodása. Ez a politikai gondolkodás nem feltétlenül van értékeit tekintve teljes lefedettséggel a szavazótábor gondolkodásával, de úgy tűnik, hogy nem is most ez a célfüggvény, hogy olyan jelölt mögé álljanak be a szavazók, akikkel teljes mértékű azonosulás van. Kutatások mutatják, hogy a jelölt Magyar Péter és követői között vannak értékinkonzisztenciák, de ez most egy másodlagos egyelőre.
Ez fölülírja most.
Egyelőre ebben a szakaszban, igen.
Na nézzük akkor a tartalmat, hogy ez hogy kapcsolódik ide, mert hogy ahogy az előbb is széloztam rá, itt sokan kiemelték, hogy azok az ígéretek, amiket most tényleg tulajdonképpen célirányosan a különböző célcsoportoknak, hogy így fogalmazzak meg, tehát gondolok itt a nyugdíjasokra, gondolok a nőkre, gondolok a különböző kedvezményekre, ugye sok mindent ígért ebben a beszédében, de tényleg konkrétumokról, hogy pont a nyugdíjasoknak, ugye 65 év felettiak, eszélyementessége, gyógyszerek, áfamentessége, nyugdíjas szép kártya bevezetése, egészségügy, sorolhatnám, tehát nagyon konkrét ígéreteket tett. Ez ennek, mert hogy akkor tulajdonképpen a Fideszes szavazók elszívásáról van itt szó, mert a nyugdíjasok nélkül ugye nem lehet választást nyerni, ez már szinte evidencia.
Na most egyen hátralépnék, és megérkezek a kérdésednek a konkrét válaszadásaival. Ugye egy-egy beszédben megfogalmazott célcsoportokat és ígéreteket ne értékeljünk túl. Mert hogy ugye a kormánynak van egy komparatív előnye a mindenkori ellenzékkel szemben, hogy ő, amit ígér, azt meg tudja cselekedni. Tehát például a nyugdíjas társadalom számára az, hogy ő konkrétan kézzel fogható 13. havi nyugdíjt kap, és egyéb más transfert vagy juttatást, vagy egyéb más társadalmi csoportok, az nagyon más, mint amikor megígérem ezt a dolgot. Tehát ez nem egy ilyen lövedék módjára hat, hogy kilövöm az ígéreteket, és választópolgárok felismerik magukba a várakozás egyrészt, másrészt pedig azt, hogy ez bizalmat gerjeszten. A bizalomhoz sok kell. Ez az első. A másik állítás az, hogy sokszor kell elmondani egy ígéretet. Tehát amikor számodra már ilyen fejből el tudod mondani, hogy mit mondott tegnap, a választottnak nagyon jelentős része nem tudja visszaidézni, hogy mit mondott, tehát körülbelül mondhatjuk, hogy egy politikus fogalmazott, amikor elkezdik a politikusok unni, amit mondanak, akkor kezd átmenni az emberekhez. Tehát ezzel még egy kicsit óvatossággal lennék ennek a hatásával kapcsolatban, és ez igaz a kormányzó párt hatására, tehát az, hogy a kormányzó párt bejelentett pár hete az évértéken nagyon jelentős intézkedik, annak a hatását nem most keressük a közvéleménykutatásokba, azoknak nyár végén kell, ősszelején kell keresni, mert át kell menni, mint információ, mint tudás, mint eljárás, mint gyakorlat, tehát magára kell ismerni, hogy ez valóság, én vagyok a célcsoport, a választó.
Na oké, de amit az emberek érzékelnek sok-sok éve, és itt az inflációra gondolok, az, hogy bemegy a boltba, és vagy itt a sok-sok ígéret, de bemegy a boltba, és minden nagyon drága, és a nyugdíjak azért olyan mértékben nem emelkednek, mint hogy a megélhetés költségei. Azért ez eléggé konkrét.
Döntő, a vigyázó személyeket a kormányzó párt oldalára az amerikai kampányra vessék, amikor nagyon sok gazdasági mutató ott is jó volt, és nagyon sok gazdasági ígéret ott is rendben lévő volt, csak éppen a Biden adminisztráció alatt olyan inflációs emelkedés volt, ami már nem tudta a drágulás és annak a memóriája, hogy itt volt egy erőteljes áremelkedés, és ezért a kormányzatot tették felelőssé, nem tudta a kampány ígéreteit, meg a kampány cselekvési terveit kiegyensúlyozni. Tehát ebben az értelemben ezt azért hozzá kell tenni. Na most az ígéretek konkrétságát tekintve. Mindig van abban a veszély, amikor egy politikus hirtelenében minden társadalmi csoportnak egyszerre sokat benígér, mert ugyanis a kampányok nem úgy mennek ígéretileg, hogy, és ne is ezt gondoljuk, hogy mindenki így fölismeri és megjegyzi. Tehát majd lesz ebből valószínű három zászlós hajó, és ezt majd a kutatások vissza is igazolják, majd, hogy melyik ebből a három, ami kifejezetten fontos. Nem lehet egyszerre 15 célcsoportnak 15 ígérettel menni, egyszerűen nincs annyi hely a beszédben, a politikai beszédben és a médiatérben, de ott azt jól érzékelte, két dolgot érzékel jól, az egyik az, hogy a vidék Magyarországa, tehát enélkül a kis településeken nem tud katartikusan előrelépni, hogyha oda nincsen állítása. Azt hozzá kell jegyeznem, ezek még mindig csak ígéretek. Ígéret áll szemben a konkrétsággal, tehát még egyszer ne azt gondoljuk, hogy ez ilyen közlekedő edény, bejelent valamit Magyar Péter, és a gazdák fölismerik magukba a potenciális kormánykritikust, aki még ezt nem tette meg eddig. És ugyanígy a nyugdíjasok esetében is, ahogy mondtad is, nyugdíjasok a legaktívabb szavazó tábor, sokan vannak.
Oda egy óriási társadalmi csoportról van szó.
Így van, de azért abban ne legyünk, hogy a múlt pont egy hete került ki az a videó, amikor egy idős hölgyel elment bevásárolni, azért azt ne gondoljuk azt, hogy ez több millió ember látta ezek a videót a nyugdíjasok körében, tehát ennek sok idő kell. Mi az, ami nekem ebben a konkrétumok szintjén? Nekem egy picit nemzeti együttműködés 2.0 utóérzésem volt. És elmondom, hogy miért. Ha valaki ezt a beszédet ráteszi egy 2010-es Orbán Viktor beszédre, akkor milyen hasonlóságokat lát? Társadalmi szerződés, a nemzeti együttműködés rendszerének a dokumentumára, amit Fűrész Gábor, Gírosszátsz András, G. Fodor Gábor jegyez, nemzeti megállapodásról van szó. Nincsen se jobb, se bal, hanem csak magyar van. Ez a nemzeti együttműködés rendszerek krédója. Minden társadalmi csoport meg kell egymással harmóniában, kohézióba kell jönni. A korabeli Fidesz mindegyik társadalmi csoportnak valójában azt mondta, hogy lezárjuk a posztkommunizmus időszakát, lezárjuk az Orbán időszakot. Tehát ebben az értelemben, hogy kössünk szerződést, kössünk békét, ráadásul érkezzünk meg a magyar és magyar szembeállításában, ezek klasszikusan, hogyha valaki az orbáni beszédeket megnézi 2010-ben, erre van kihegyezve. Nemzeti megállapodás, minden társadalmi csoport, magyarok vagyunk, és a korrupciós időszaknak a lezárása. Szerintem teljesen testidegen lenne, hogyha Magyar Péter nem így fogalmazna egyébként. Tehát, hogyha hirtelenjében olyan újraelosztási politikát hirdetne, vagy teszem azt, olyan témákat tematizálni, ami az ő politikai szocializációjától idegen. Tehát az ő állításai egy bizonyos értelemben, ez attól még a közpolitikai állítások lehetnek konkrétak, meg lehetnek problémaérzékenyek, meg lehetnek reális kérdések, reális választadók, csak a meta története, a mesének a jellege, az egy, azért mondom nemzeti együttműködés rendszerek 2.0-ja, mert kezdjük újra, vagy revitalizáljuk azt, ami útközben félrement.
Tehát akkor tulajdonképpen ez az új rendszerváltás, újra kezdjük, újra ki kell békíteni az embereket, stb. Ez mind ebbe a kontextusba.
Én nem a rendszerváltás szót, nem nagyon hallottam az ők szókészletéből. Én inkább azt mondanám, hogy korrigáljuk. Uh-huh. Inkább én nekem egy ilyen korrigálós történet van, de még egyszer mondom, furcsa is lenne, hogyha ő a saját politikai szocializációjából, gondolkodásából, értékkatalógusából hirtelenjében egy Bajnai Gordonhoz hasonló gondolattal lépett volna elő. Az jutott eszembe, mert Bajnai Gordonnak az egyesületét Haza és Haladásnak hívták. Amely szó egyébként tegnap el is hangzik. Azért, de nyilván ez egy reformkori beágyazottsága.
Na
volt,
de hát akkor is nehéz nem észrevenni ezt a ezt.
Én is gondoltam, hogy belőle, ha ezt észreveszve, ez egy jót teszek, vagy nem teszek jót a hallgatóknak, ezt még nem tudom
eldönteni. De azért elmondtuk, igen.
Igen. Ettől függetlenül mondom, közpolitikai értelemben a téma felvetései relevánsak, és ezek az ígéretek, ugye, és itt vagyunk az ő sajátos népszavazásánál. Nyilván ez a sajátos népszavazás, ez ugyanarról szól, mint a másik oldalon a harcosság. Elkezdem a szervezeteket mozgásban hozni.
Tulajdonképpen ugyanazt csinálja, mint Orbán Viktor,
adatbázisokat építek, emberek fel fognak iratkozni a honlapra, meg fogják adni az e-mail címüket, jogszabálynak megfelelően az adatvédelmi nyilatkozatot ki fogják pipálni, szerették ilyen e-mailt kapni, vagy nem szeretnék, de majd fognak kapni. Tehát tulajdonképpen mozgásba hozza a szervezetet, fenntartja a témáit a napirenden, hiszen fenntartja, hogy a nemzeti konzultáció is fenntartja a témáit a napirenden, és folyamatosan mozgásban van.
Egyébként ebből a szempontból, ha már napirendet említetted, ugye arról is sokat beszéltünk az elmúlt időszakban, hogy mennyire vette át Magyar Péter a közbeszéd tematizálását az elmúlt időszakban, és hogy aztán Orbán Viktor mennyire tudta ezt visszavenni, vagy mennyire nem sikerült visszavenni. Ha most a március 15-i beszédekből indulunk ki, te hogy látod, hogy mennyire, hogy hol tart ez a közbeszéd stigmatizálási helyzet, ha mérleg melyik irányába? Azért kérdezem, mert ugye Orbán Viktor, ha jól emlékszem, ugye 11-kor tartotta a beszédét, Magyar Péter délután 3-kor, és ugye utána voltak a bejelentések, és azért itt időzítésnek is van jelentőség. Ez a, hogy látod ezt a helyzetet? Visszavette Magyar Péter Orbán Viktortól, vagy Orbán Viktor vette vissza Magyar Pétertől?
Én nem relativizálnám a kérdésedetnek a súlyát, de szerintem ez csak neked meg nekem fontos, meg a hozzánk hasonlóknak. Valójában a média napirendet ennyire szorosan, hogy meg tudjuk állapítani, hogy vajon az embereknek milyen képzetei és érzékelésük van, hogy kiuralja a magyar politikai teret, ez csak a híreket íróknak és a híreket interpretálóknak.
Azért Magyar Péter nagyon, hogy mondjam, tehát azért átvette a közbeszéd tematizálását, főleg itt a kegyelmi botrány óta. Tehát azért nagyon átment ebből a szempontból.
Szerintem egy politikusnak csak annyi kell, hogy azt a képzetet keltse, hogy ő uralja a napirendet, és hogy egyébként hozzákapcsolóan egy nap 12 hír van, amiből 10 pozitív, a másikból mondjuk 8, és az mind a 8 pozitív, ebben az értelemben nincsen relevancia.
Akkor úgy kérdezem, hogy kinek a képzete erősebb,
igen,
akkor így kérdezem.
Igen. Na, ez szerintem ez én nagyon tudok, hogy most ebben szerintem egy egyensúlyi helyzet van. És mert hiszen ezt nem tudom neked matematizálni, de az kétségkívül, hogy ugye a külpolitikai, tehát itt van a relevanciája a külpolitikának. A külpolitika iránt, vagy a világ bizonytalansága iránt, vagy a világ és Trump keltette szorongások miatt megnőtt a figyelem azzal, hogy mi újság a háború kérdésében, az unió kérdésében. Tehát ezek a eddigi biztonságpolitikai viták, meg gazdaságpolitikai viták egy új fényt kaptak. És az a helyzet, amikor ezek a viták bejönnek, akkor Orbán Viktor is bejön vele egy kicsit. Tehát az Orbán Viktornak ilyen értelme a világban való bizonytalanság, az rájön, hiszen nagyon kevés olyan cikket lehet megírni, amikor valaki Európai Unió jövőjéről beszél, hogy a hírmédiában ne érkezne meg Orbán Viktor. Tehát őt ez visszahelyezte bizonyos értelemben a láthatósági mellénye erősebb. Az intézkedések, amiket bejelentett, visszahelyezték. De Magyar Péter ugye ezt valójában, és ezt nem akarom egy ilyen szuperhős politikai képességnek látni, mert ez egy elemi politikusi képesség, hogy mindig mozgásban kell lenni. Tehát egyszerűen nem gondolhatom azt, hogy bármikor van egy olyan pillanat, amikor megállok, akkor könnyen kilőhetővé válok. Tehát a boxban is mindig ütünk, mert hogyha nem ütök, akkor engem fognak ütni, ha más nem azért ütök, hogy megzavarjam a másiknak a támadását. És ilyen értelemben két mozgásos politikusunk van. Szóval ezért nagyon nehéz megmondani, hogy éppenséggel miben vagyunk, mert ahhoz vagyunk szokva, hogy a két szereplőnek a dinamikája, meg az állóképessége, az nagyon különböző. Magyar Péter nem rest híreket gyártani, álhíreket is gyártani, mert hiszen ugye úgy hallottam, azt mondták, elismerte, és ezzel valójában egy híríró számára viszonylag problémás, hogy olyan híreket kell írni, amiket nem tud verifikálni, hogy valójában mi van mögötte, de Magyar Péter megy, és Magyar Péter bizonyosan foggyulejtette a magyar sajtót is, hiszen a Magyar Péter az kell ahhoz, hogy legyen kattintás. Magyar Péternek kevésbé van szüksége a magyar sajtónak, mint a magyar sajtónak Magyar Péternek.
Egyébként nagyon sokféleképpen interpretálta Magyar Péter Orbán Viktort, és ugye ezt is mindig ki szoktuk emelni, hogy az ott aktuális beszédben éppen hogy szólítják egymást. Ugye itt most konkrétan Metternichhez, öreg császárhoz hasonlította a miniszterelnököt, és de azért eszembe jutott ennek kapcsán, hogy amikor az évértékelő volt, akkor ugye Pityókás TSZ elnöknek szólította, és ezért jutott eszembe ez a idézőjelben rendszerváltás, mert most minthogyha ezt így mondaná, hogy ez egy lejárt szakasz, egy öreg császár, akit próbálkozik még, de már nem elég erős. Ezt hogy látod?
Picit olyan, mint ugye azért megyek vissza a Nemzeti Együttműködés Rendszere 2.0 verziómhoz, mert hogy mint hogyha egy korszak végét hirdetné meg. Ugye a Nemzeti Együttműködés Rendszere 2010-ben azt mondja, hogy lezárjuk a posztkommunizmus időszakát és korszakát. Magyar Péter pedig azt mondja, hogy lezárjuk az Orbán dinasztia, ha úgy tetszik, most átveszem az ő frazeológiájátnak a korszakát, és valójában ez is közös a korábbi időszakkal, mert Orbán Viktor ugye egy korrupt, a néppel szemben kormányzó establishmentet ábrázolt 2010-ben, és Magyar Péter sem tesz nagyon mást, van egy korrupt, és egyébként a néppel szemben, a népérdekeit szemben kormányzó. Tehát ilyen értelemben a korszakok azok úgy tűnik, hogy legalábbis az interpretációjuk fedésben vannak. Nem az az újszerűsége ebben, hogy ez egy politikus ne csinálna. Egy politikus mindig mi ő kategóriában gondolkozik, azok nem rögtön ilyen patológiás kifejezések, hogy valaki ellenfeleket konstruál magának, egyszerűen ez az, ami bizonyos tekintetben húzza a politikát. Az, ami a Magyar Péterben egy kicsit sajátos a korábbi ellenzéki szavazókhoz, amikről beszélünk, hogy szimbolikájában, konkrét nyelviségében, tartalmiságában, egy kifejezetten más jobboldali jelöltet látunk, mint Orbán Viktor, de bizonyos tekintetben értékei tekintve sok közös van ahhoz képest, mint egyébként megszoktuk a hagyományos ellenzéki politikusoknak az értékeit. Ő azokat nem különösebben tematizálja, nem különösebben domborítja ki. Lehet azt mondani, hogy ezt azért teszi, mert nem akar magának támadási felületet tenni, lehet azt mondani, hogy azért, mert neki ez nem ez a fontos számára, egy politikusnak is van autonómiája.
Egyébként, ha már itt a pártokról, meg ellenzékről volt szó, még egy kérdés itt a végére, a minap a Kossuth Rádióban azt mondta Orbán Viktor, hogy a DK és a Tisza háborúpárti, a Fidesz, a KDNP és az igazság kedvéért a Mi Hazánk békepárti. Ezt csak azért hoznám ide, ezt a Mi Hazánk ügyet, mert ugye itt a megemlékezések sorában is elhangzott a Mi Hazánk részéről az, hogy ők arra várnak, meg elképzelhető, hogy ők lesznek majd a mérleg nyelve. És többen felvetették, hogy esetleg egyrészt a szüksége van a Fidesznek most már a Mi Hazánk szavazóira is, másrészt pedig próbálkozik esetleg a jövőben nézve, hogy esetleg egy együttműködés vagy koalíció lehetősége. Szerinted itt erről lehet szó?
Én két dolgot valószínűtlennek tartok. Az egyik, és szerintem bizonyos értelemben ott nincs mobilizációs energia, annak a tolása, hogy Orbán Viktor ki akar lépni az Európai Unióból, és azt készíti elő. Szerintem Magyar Péter nagyon kevéssé tesz ilyen állításokat. Egyrészt szerintem, mert jobban érti az orbáni uniós konfliktusoknak a dinamikáját, és adott esetben könnyebben tud ahhoz illeszkedni. Másrésztről szerintem ez a képzet, ez foglalja a helyet a fantáziában, mert annyi érdekesebb mobilizációs helyzet van. Ebből már mindent ki lehetett hozni bizonyos értelemben. A másik ilyen állításom az, amit szerintem nehezen tudok elképzelni, a Mi Hazánkkal való bármifajta koalíciós együttműködés. Ez a kormánynak mi a, és ennek a politikának, amit az Orbánytól képvisel, mi a, az alapidentitása, hogy önállóság, hogy szuverenitás, hogy én dönthessek saját magamról és ügyeimről. Egy Mi Hazánk való együttműködés egy a szuverenitást legalább belpolitikai értelemben abszolutizáló szereplő számára elképzelhetetlennek tartom, viszont a szavazói a Mi Hazánknak kellhetnek, és a Mi Hazánknak a szavazóinak talán egyharmada, de én most ezt így bemondtam anélkül, hogy ezt pontosan az adattal tudnám bizonyítani, de bár van adatunk rá, de nem hoztam, de nyitott, mint másodlagos preferencia a Fidesz-szel való szavazásban. Itt és most szerintem erről senki nem tud állást foglalni, hogy mennyire kellenek. Kétség kívül a kapu kinyílt.
Mert nem nevesítette eddig a miniszterelnök ilyen értelemben.
Igen, igen, hiszen ugye...
Mi Hazánkot meg főleg nem.
Mi Hazánkot nem, hiszen ugye Mi Hazánk szavazók ilyen értelemben az, hogy elismerem valakinek a pártját, azzal a szavazóit is elismerem, lehetőséget adok neki az egyetértésre és a közös platformra.
Most hát tényleg az utolsó, csak ezt már nem bírom meg, hogy ne kérdezzem meg. Ez Kubatov Gáborhoz kapcsolódik és kommunikációhoz, mert meg biztos láttad, megjelent neki egy videója, hogyan legyél igazi hülye gyerek, harmadik rész, ugye Magyar Péterről szól, ez a címe a videónak, ugye a Fidesz alelnökéről beszélünk, és itt most ez a hülye gyerek gyerek kifejezés láthatóan ez most előtérbe kerül, a kicsizés után, mint hogyha ez lenne a következő, és hát itt egész furcsa szavakat használ, szóval nagyon, tulajdonképpen így lealázza egy picit Magyar Pétert ezzel a hülye gyerekezéssel, ez hogy látod, ez mennyire működőképes, vagy mennyire mehet ez át a Fidesz szavazók számára?
Láttam a hírt, de nem kattintottam rá, tehát most tőled értesülök, abban mi volt ebben a videóban.
Hogyan legyél igazi hülye gyerek,
harmadik rész. Próbálom a politikai immunrendszeremet óvni és minimalizálni.
Pedig benne van a politikai közbeszédben. Ez
igen, ez kétségkívül így van. Ha működött volna, akkor most ez a kérdés nem lenne releváns. Hiszen akkor nem ezek a számmutatók lennének, nem ezekkel a nem ilyen Andrássy út lenne, és nem ilyenek lennének az erőviszonyok. Szerintem a kormányzó pártnak ezzel a célja nyilvánvalóan az, hogy kell a magszavazóknak továbbra is a benzin, tehát mindenfajta elbizonytalanodásnak, tehát annak a harcosságnak, amit Orbán Viktor képviselt, megvannak az ilyen közösségi médiás leágazása is. De a Fidesznek ma a gazdaság az ellenfele, és az embereknek a gazdaságra és a felelősségre vonatkozó memória. Az pedig ezekkel a videókkal, különösen akik most még nem szavaznának a Fideszre, de korábban szavaztak, ezek a videók ezért nem fogják mobilizálni az azonosulást.